Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk. Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből, ennek is a harmadik és negyedik rész válogatott verseiből, a harmadik rész 19. versétől olvasom. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatik, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyáján Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztus öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyáján egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusai vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Isten adja meg, hogy mindaz, amit olvasunk és hallunk, az az életünknek a részévé, építőkövévé váljon. Legyen most ez az imádságunk, imádkozzunk. Áldunk, édesatyánk, hogy így szólíthatunk, mennyei édesatyánknak. Áldunk téged akkor is, hogyha jó apánk és atyánk volt ezen a földön, és akkor különösképpen áldunk, hogyha nem volt kit így megneveznünk, vagy méltatlan atyáink, apáink voltak. Köszönjük, hogy te jó atya vagy. És köszönjük, hogy te fölemelsz minket, fiaddá fogadsz minket. Nagyon köszönjük ezt, és szeretnénk most ezt megtapasztalni, átélni a mai alkalommal. Szeretnénk ebbe belemerülni. Szeretnénk ezt a magunkévá tenni, ennek a szépségét, szabadságát, örömét. Bocsáss meg, Urunk, hogy az egyházban olyan sokszor félremagyarázunk, félreértünk dolgokat. Bocsáss meg a rosszul képviselt apaképtől, atyaképtől. Bocsáss meg nekünk, tanítóknak és szülőknek, hogyha rosszul képviseltünk téged. És bocsáss meg nekünk, fiaknak is, hogyha nem mertük átélni a fiúságnak a szabadságát, teljességét. Segíts, Urunk, hogy a mai alkalom ennek az eszköze lehessen, hogy téged jobban megismerjünk, magunkat is jobban a te szemszögedből lássuk, és hogy fel tudjunk szabadulni a bűneink, a bűntudatunk, a sátán vádolása alól, és tudjunk neked boldogan élő, szeretett gyermekeid lenni. Kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy nyitogasd a szívünket, nyitogasd az igét, hogy megértsük, hogy megértsünk téged, és hogy igazán a fiaiddá váljunk. Amen. Az előbb felolvasott ige alapján, illetve még egy ige alapján szeretném most a Isten felszabadító üzenetét hirdetni közöttetek. Ez pedig megvan írva az Efézusi levélben a 4. rész 11. versétől olvasom, fennállva hallgassuk buzgó figyelemmel. És ő, mármint Jézus adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Egy pár alkalommal egy olyan sorozatban merülünk bele, ami az én képünkről, Isten képünkről, az Isten hitünkről, Isten kapcsolatunkról szól ebben az összefüggésben. Egy bizonyos könyv ihlette, amit bevettünk a könyvasztalról, ijedtünk benne, bár nagyon jó dolgokat vett föl, van, amiben nem tudunk teljesen egyetérteni vele, mégis nagyon megfontolandó, amiket fölvet, és ezekből indult ez a dolog. Az ismétlés egy kicsit az előző alkalomból, hogy milyen Isten képünk van, ugye, aki mindent lát, aki ellenőriz, és esetleg rosszallóan tekint ránk, és összeráncolt szemöldökkel, és meg is büntet. Egy eléggé kemény megfogalmazású summáriumot olvasok a könyvből. Sok fundamentalista körben még ma is ez a felfogás uralkodik, aki kéméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Ugye ez a példabeszédek 13. részből van. Az írás szerint cselekszik tehát az ember, ha veri a gyerekeit. Végső soron Isten sem jár el másként velünk. Megint egy idézet. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, aki fiává fogad. Ez a zsidókhoz írt levélből van. Természetesen ez az Isten nem vetemedik közvetlen tetlegességre. Isten nem ver bottal. Csak sorscsapásokat oszt ki. Például egy nő megtudja, hogy rákja van, és első reakciója így hangzik. Mit vétettem, hogy Isten így büntet engem? Úgy tűnik, az érintettek megkönnyebbülnek, ha ezt mondhatják. Nyilván elkövettem valamit, ami nem tetszett Istennek, ezért megérdemeltem büntetését. De bizonyára különlegesen szeret engem, épp azért, mert ilyen keményen fenyít. És jön a könyv kommentje. Micsoda istenképről és micsoda önképről árulkodnak ezek a szavak? Isten, mint szadista, aki mazohista hajlamokat vár el tőlünk. Miféle szeretet ez? Jó kemény. És lehet, hogy ha most esetleg mi is már mondtunk ilyen dolgokat, vagy ilyen szavakat, akár minket idézett a könyv, lehet, hogy kicsit ilyen keményen, leletlezően hat ránk, hogy akkor ezek szerint én ennyire torzan gondolkodom, vagy honnan kerültek elő ezek a dolgok, a gondolatok bennem. Mi az, amit félreértettem a Bibliából, vagy Istenből, hogy ezekre a gondolatokra jutottam. Most arra gondoltam, hogy csinálunk egy kísérletet, hogy be fogjuk csukni a szemünket, és én olvasok néhány igét. És miközben hallgatjuk az igét, egy kicsit most befelé figyeljünk, az érzelmeinkre figyeljünk, hogy milyen érzelmek támadnak bennünk, hogy mit érzünk. Érzünk-e valami fajta szorongást, vagy méltatlankodást, vagy lázongást, vagy pedig éppen ellenkezőleg esetleg pont biztonságérzetet, vagy örömöt érzünk, vagy esetleg az is lehet, hogy vegyesen mind a kettőt érezzük. Tehát van ebben szorongás is, van ebben más is, védettség is, biztonság is. Úgyhogy olvasok. Kérem, hogy csukjuk be a szemünket, és figyeljünk a szívünkre. Neki növekednie kell, nekem pedig alább szállanom. Mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincs oly teremtmény, amely nyilvánvaló ne volna előtte, sőt mindenki, mindenek messzelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartod kezedet. Csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől, hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Ki lehet nyitni a szemeket. Hát most nagyon jó lenne valami felmérést végezni, de nem osztottam lapot, hogy zöld vagy piros, vagy hogy nem akarom azt se, hogy most feltegyük a kezünket, de magunkban azért regisztrálhatjuk, hogy mi miket éreztünk. Nagyon érdekes, hogy ez a könyv is azzal kezdi, hogy ilyen lelkiismeret vizsgáló, vagy ilyen vizsgáló kérdéseket tesz föl. Előfordult-e önnél, hogy rossz a lelkiismerete, ha nevet? Vagy csak visszafogottan tud örülni valaminek? Bűntudata van-e, ha túl jól megy a sora? Szégyellje magát hébe-hóba, ha kedveskedik partnerével, vagy a partnere önnel? Ezek olyan érdekes kérdések. Nos, mi az, amit érzünk, hogyha Istennek a mindenhatóságáról, minden tudásáról hallunk a Bibliából? Örömöt érzünk, hogy jaj, de jó, hogy ismer engem, és előtte nem kell magam takargatnom, vagy pedig megrettenek, hogy te jó ég, akkor ő azt is látja, amit el akarok dugni. Még egy másik próbát is csinálok, hogy ki az, aki ismeri ezt az éneket, hogy jól vigyázz, kicsi szem, mit vigyázz? Ezre fölletteni. No, hát van, aki ezt már gyerekkorban hallotta, van, aki pedig esetleg a gyerekétől hallja. Ez egy nagyon érdekes, ez is kemény ének. Most felolvasom azt is, hogy valakire ez hogyan hatott, ez az ének. Hát nem csak ez az ének nyilván, emellé az ének mellé kell még valami, hogy ez így hasson. Amit a múltkor mondtam is, hogyha az a közeg, ahol felnőnek a gyerekeink, és kapják az impulzusokat, hogy ez mit üzen Istenről. Nos, teljesen önkéntelenül erre a gyerekdalra gondolok. Jól vigyázz, kicsi szem, mit lesel. Jól vigyázz, kicsi szem, mit lesel, mert mennyei atyád, letekint tereád, jól vigyázz, kicsi szem, mit lesel. A következő versszakok így szóltak, jól vigyázz kicsi fül, mit fülelsz, jól vigyázz kicsi száj, mit beszélsz, jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel, jól vigyázz kicsi szív, mit hiszel. Istent olyannak láttam, aki elől semmit sem tudok elrejteni. Isten mindig és mindenütt jelen volt, olvasni tudott a gondolataimban. Ez odáig ment, hogy alig mertem szabad folyást engedni gondolataimnak félelemből, hogy helytelenül fogok gondolkodni. Minden esetre ez folyton ott motoszkált bennem. Minél jobban fáradoztam azon, hogy kikapcsoljam a gondolataimat, annál erősebben tolultak fel. Bármit hallottam, bármit tettem, meg kellett kérdezni magamtól, vajon Isten egyetérte vele? Sosem voltam szabad. Örökösen úgy éreztem, mintha magam mellett állnék, mivel Isten szemével néztem magamat. Ez a kérdés, hogy tényleg azzal néztem magát. Ő nem hagyta, hogy az legyek, aki ténylegesen voltam, önmagam. Visszatekintve rendkívül érdekesnek találom ez utolsó verszakot, jól vigyázz kicsi én, nagy ne légy. Ez volt mindazok félelme és gondja, akik felelősnek érezték magukat nevelése miatt, nehogy túlságosan öntudatossá váljak. Ugyanis megvolt rá a hajlamom. Ezért ilyen intelmeket kellett hallgatnom. Maradj csak szépen szerény. Isten szemében semmi vagy. Ha pedig büszke voltam valamilyen teljesítményemre, akkor ez járta. Aki magasan hordja az orrát, mélyre zuhan, de válasz mindig a legalázatosabb utat. Jó szándékú kijelentések ezek, de mégis valahogy nem értek jó célba. Azokban a körökben, amelyekben felnőttem, az önbizalom olyasminek számított, amit csirájában el kellett folytani, mert aki túl sokat képzel magáról, esetleg beleesik abba a csapdába, hogy azt képzeli, nincs szüksége Istenre. Aki ellenben semmit sem feltételez önmagáról, annál inkább vár majd mindent Istentől. Azt hiszem, ebben rejlik önbecsülésem hiányának magyarázata. Sok évtizeden át küszködtem ezzel. Sikerült ügyesen lepleznem ezt a fogyatékosságomat, és elhitetnem másokkal, hogy nagyon öntudatos vagyok. De akinek volt emberismerete, nagyon hamar megérezte, hogy csak szerepet játszom, és a lényem mélyén egészen más a helyzet. Szülőként biztos, hogy végigmegyünk ezen a folyamaton, hogy mekkorát nyomjak a gyerekemen, hogy az értsen belőle, és hogy ne károsodjon. Gyerekként is valószínűleg visszagondolunk a gyerekkorunkra, és különböző szülői élményeink vannak. Lehet, hogy valakinek nagyon szigorú szülője volt, lehet, hogy valakinek nagyon engedékeny, nagyon megengedő szülője volt. Valaki talán hírből sem ismeri ezt a lenyomást. Van, aki pedig ebben nőtt föl, és ebből próbált kiszabadulni. Nagyon érdekes, hogy itt a idézett ének tulajdonképpen megbetegítő hatással volt valakire, mert az Isten képből, hogy Isten mindent lát, mindent ellenőriz, mindent megítél, mindent rosszal, tulajdonképpen ez jön ki belőle, hibáztat engem és büntet. Ebből jön egy olyan énkép, hogy én rossz vagyok, én hibás vagyok, én nagyra törő vagyok, én az Isten fejére növök, hogyha nem nyomom le magamat, és Istent el fogom hagyni. Bevallom őszintén, hogy tehát én is egy hagyományos református gyülekezetben felnőve, körülbelül ezt az üzenetet kaptam. Az a jó, hogy a szüleim azért sok felszabadító, elfogadó szeretettel vettek körül, de maga az egyház, amiben fölnőttem, már múltkor mondtam, hogy a hittanórán, vagyis nem is a hittan, a vasárnapi iskolában, még a neve is rémes, vasárnapi iskola, hogy ezt tanították. És aztán ifjú koromban, hát nem voltam annyira, úgy látszik, nem voltam annyira elnyomható, bár én elég gátlásos gyerek voltam, ezt most már nehéz elhinni, de hogy nyomot hagyott bennem, csak ki tudtam ebből szabadulni, Isten megszabadított. Talán ezek alapján sokan igaznak vélik azt a vádat, amit az egyház ellen megfogalmaznak, hogy a keresztény vallás, az egyház, az direkt bűntudattal nyomja le az embereit, és azért, hogy kiskorúságba tartsa, manipulálhassa, irányíthassa őket. Ez a vád. Félelemmel, bűntudattal lenyomja, hogy irányíthassa őket. Most az a érdekes, hogy ha én gyermeket nevelek, hát milyen gyermeket szeretnék én? Olyat, aki lógó orral kószál körülöttem, és mindig lesi, hogy na most mit csináljak. egy szorongó, önállótlan, kiszolgáltatott gyereket akarok? Hát nyilván szeretnénk, hogyha a gyerekem felnőne, felszabadultan játszana, örömmel olyan partnerré válna, aki ismer engem, és bízik bennem, és én is megbízhatom ő benne. Mert olyan, mint én. No, hát ez amit ugye máshogy így mond az Isten, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább tudati mennyei atyátok adni azoknak, akik kérik tőle. Hát ennek a mintájára, analógiájára, hogyha mi gonosz apaként, anyaként, hát gonosz idézőjelben, tehát bűnös vagy tökéletlen szülőként ilyen gyermekeket szeretnénk nevelni, mennyire inkább jellemző az Istenre, hogy ő nem akar minket elnyomni, ő szabadságra hív el minket. Tehát ezek az erős szavak, a kiskorúság, nagykorúság, szolgalelkűség, szabadság. És most kettő nagy pontot fogok mondani, és hogyha valaki jegyzetel, akkor így követheti. Ugye az, hogy hogy a vallás kiskorúságban tart, ha ez igaz, akkor ez az egyháznak a bűne. És hogyha ez igaz ránk nézve szülőkre, akkor ez a mi szülői bűnünk is. De a Biblia bizonyságtétele az, hogy ideje van a kiskorúságnak, de fel kell nőni. És ez a két ponton van, a kiskorúság ideje, és a felnőttkor ideje. És ez a két pont alatt majd gyűjtögessünk, hogyha majd szólok, hogy mikor lépek át egyikről a másikra. A Biblia bizonyságtétele az, hogy Isten fiúságra hív minket, teljes korú felnőttségre, teljes jogú felnőttségre. A keresztény kiskorúság pedig elakadás, és a Bibliának és Istennek a téves értelmezése. Na, miből áll ez a kiskorúság, és akkor itt nézzük meg a kiskorúság jelentőségét, szerepét, mert ennek is megvan a létjogosultsága, tudjuk, nem születünk nagynak. Tehát amikor megszületünk, akkor tényleg picikék vagyunk, és ez a tudatlanság, a fejletlenségnek a korszaka, amikor azt mondja a Biblia, hogy gyámok alatt vagyunk. Ezek a szülők, meg a testvéreink, meg az erősebbek, a tekintély személyek. Azt mondja a Galata levélben Pál, hogy egyrészt bűn alá vagyunk rekesztve, tehát az, hogy nem tudom, hogy mi a jó és mi a rossz, óhatatlanul elkövetem a rosszat, tehát bűn alá is vagyok rekesztve, és a törvény alá is vagyok rekesztve, ez a Galata 3.23-ban, és a törvény őriz engem, mint egy őriző, mint egy dada. Úgy van, lefeste itt a törvény, hát aztán persze itt azt mondja, hogy nevelő, és aztán később ezt a szót használja, hogy Krisztusra vezérlő mester. És ezt már, aki régóta ide jár, szerintem tudja helyettem is mondani, hogy ez a mester szó, ez a paidagógos, az az erős rabszolga, ugye ebből van a pedagógus szavunk, nem kifejezetten tanár ember volt ez az ember, hanem egy olyan erős, tagba szakadt rabszolga, aki amikor megfogta a gyerek kezét, akkor onnan nem volt menekvés, és elvitte az iskolába. És erre szükség volt, úgy látszik, nem csak most, mert az gyerekek szeretnek iskolát kerülni, ugye a gyereknek van egy ilyen hajlama, hogy jaj, ne, nem akarom. Tehát a gyerek hiszi, erről szól, egyébként nem csak a gyerek hiszi, ismerünk hiszi is felnőtteket is, akik ha valamivel szembe kerülnek, akkor azt mondják, jaj, nem akarom, mint az 5 évesek. És a pajdagógosz pedig megfogja a kezét, és azt mondja, hogy gyerünk, elmenjünk arra a helyre, ahol megkapod, ami kell neked, amire szükséged van. Persze a gyerekeink nem tudják, hogy mire van szükségük, nekik vannak elképzeléseik, hogy mikor kell mennyi cukrot adni, meg fagyit. Na, és mi vagyunk azok a szülők, akik azt mondjuk, hogy itt van a határ, a cukorka, a fagyi, azaz ebéd után van. És hát meg kell, hogy tanulják. Vagy hogy utcára egyedül nem mehetsz. Az én lányom is azt mondaná, hogy hát én egyedül el tudok már menni az óvodába. Hát itt van közel egyrészt, de ha messzebb lenne, akkor is el tudnék menni. Na, nem mehetsz el egyedül. Valaki kell, hogy fogja a kezedet. A törvénynek ez az első feladata, hogy véd a bajtól, véd a külső veszélytől is, igen, meg hát attól, hogy amiben én könnyen belemegyek. Tegnap beszélgettem egy ilyen születésnapi partin, hát velem egykorú, majdnem egykorú emberekkel, és nagyon sok közös dologra néztünk rá, sportolók voltak, meg mi jártak iskolába úgy, mint én, és mondták, hogy hát igen, nagyon sokszor volt, hogy felszálltunk a metróra, és hát nem oda mentünk, nem az iskolába, hanem hát utaztunk egyik végállomástól a másikig, aztán vissza, felfedeztük a BKV járatait, megvettük a 2 forintos zsemlét az automatából, és hát jól el voltunk a nap alatt, és aztán ugye akkor volt csak a baj, amikor jött a telefon, hogy hát hol van az a kedves gyerek? Nem volt az edzésen, vagy nem volt az iskolában. És akkor jön a szülő, hogy hol voltál? Hát hol lettem volna, hát az iskolában. Na, tehát van szerepe annak, hogy legyen egy pedagógus, aki elviszi a iskola kerülő gyereket. A szülői kényszernek van szerepe a kiskorúságban, bármennyire is nem szeretjük, és lehet, hogy sajnáljuk a síró gyerekeinket, hogy mennyire sajnálja magát, de a kényszer az szükséges, az akaraterőnket pótolja, ugye a gyermeki akaraterőt pótolja a szülői akaraterő és a szülői fegyelem. Amit ő még nem tud, még nem érett rá, azt nekünk kell adni, pótolni, elvinni arra a helyre, ahol megtanulja mindazt, amit kell. Iskola, edzés, zenetanulás, kell járni. De miért kell? Kérdezi megint az én lányom. Ez a rend, ez a törvény, nem tudjuk magunkat kihúzni alóla. Úgyhogy ezt kell csinálni. És aztán itt ez a második szerepe a törvénynek, a tudás, az alapok megszerzése és begyakorlása. Na, ezt se szeretjük. Emlékszem rá, hogy hát én öttusáztam, utáltam. Tehát az, hogy minden reggel úszni kellett menni, és becsobbanni a hideg vízbe, majd megfagytam, és akkor kifáradtam, és akkor jó, hát meg lehetett szokni, de az embernek ez mindig át kellett menni, át kellett lépni egy ilyen kényelmi küszöböt, hogy jaj, nekem ezt ne. És amikor, hát ez ugye megtanultam úszni is, tehát olyan alapokat szereztem, hogy a csontozatom, meg a vázizomzatom úgy felépült, hogy már ugye a felnőtt korban adott alapokat. Nagyon jó volt, hogy én nekem, hogyha el kell szaladni a buszmegállóba, akkor nincs baj. Volt egy kedves barátom, aki nagyon irigyelte, hogy én sportember vagyok, és azt mondta, hogy kérlek szépen, András, vigyél el minket futni. Hát jó. Elvittem őket, és körülbelül 50 méter után ők meg kellett, hogy álljanak, és akkor mondom, de mi még el se kezdtük. Tehát igen, vannak alapok, amiket be kell szerezni kiskorban, gyerekkorban, mert később már nem szerezhető meg. Készségek, a nyelv, az izomzat, az értékrendek, a szokások, a reflexek, ezeket mind a kiskorban kell bele nevelni a gyerekbe, és akkor most már, ezt most nem olvasom föl, de vannak ebben kemény megfogalmazások ebben a könyvben, hogy ez egy indoktrináció, hogy a gyerekekbe olyat is beleviszünk, ami esetleg nem jogos. Igen, biztos, hogy sok hibát is elkövetünk. Nem vagyunk tökéletes tanítók, és az iskolák sem tökéletesek, és a pedagógusaink sem tökéletesek. Isten bocsásson meg mindannyiunknak, de áldjon is meg minket, hogy tudjuk a lehető legjobbat átadni. Úgyhogy nekünk nagykorúaknak is nagyon, nagyon kell az Isten vezetését kérni, hogy azt adjuk át, ami a gyermekeket a fegyelemre, a koncentrációra, az erőknek a hasznos befogására tanítja. És igazán, hogyha ezt jól csináljuk, akkor a gyerekünk felnő, megizmosodik, okos lesz, bölcs lesz, és otthonosan fog mozogni. Magabiztosan. Magabiztosan fog mozogni. Nagyon érdekes látni, hogy a gyerekeink elkezdtek hegedülni, vagy csellózni, vagy valami, és az a nyikorgás, ami az első években volt, az szép muzsikává szelidült és harmonizálódott az évek során, és élvezzük. És ők is. Szégyen ide, szégyen oda. Ők is élvezik. A jó iskola egyre nagyobb önállóságot, egyre nagyobb szabadságot, egyre nagyobb boldogságot ad. Emlékszem, amikor karatézni tanultam, és voltak ilyen gyakorlatok, mindent ilyen pontosan kellett csinálni, meg formai gyakorlatok, és érdekes, hogy szóval kicsit olyan gúzsba kötőnek éreztem az elején, de akkor, amikor el kellett kezdeni használni, akkor mondom, hát ezek bennem vannak, ezek mennek. Tehát nagyon fontos, hogy mi otthonosan használjuk azokat, amiket a kiskorúság alatt Isten nekünk akar adni, a törvény és egyebek által. És amikor megszületik ez a felnőttség, most már közeledünk a második ponthoz, van egy kompetencia érzetünk, hogy én meg tudom csinálni. Én képes vagyok a küldetésemnek a betöltésére. Ez nagyon jó érzés. Vigyázzunk, hogy ha mindig korholjuk és kritizáljuk a gyerekeinket, akkor pont ezt a kompetencia érzést metszük vissza. Jó, nyilván van, amikor a metszésnek is megvan az ideje, mert nem lehet azt mondani a gyereknek, hogy csinál csak, amikor még veszélyhelyzetben van, de aztán eljön az idő, amikor nekünk föl kell ismernünk, hogy elengedhetem a kezét. Na és akkor jönnek a vizsgák, jönnek a kibocsátó vizsgák, érettségi volt most ugye, nagyon büszkék vagyunk a gyerekeinkre, hogy leérettségiztek, és ők is nagyon büszkék magukra. És jönnek a belépő vizsgák, a felvételi vizsgák, amikor jönnek hát az egyetemi felvételik, meg jönnek a HR-esek, akik nézik mindenféle szempontok alapján, hogy megvan-e a képességünk és a készségünk. És az az érdekes, ugye ez a próba, mind a kettő egy próba, tudod-e és bírod-e? Tudod-e mindazt, amit tudnod kell, és van elég idegrendszered meg erőd, hogy bírod-e idegi terhelés? És hadd mondjam, hogy a vizsga az sokszor próba is, és egy beavatás is, amikor átlépünk a felnőtt korban. És még nem vagyunk a második pontnál, de mindjárt. Amikor nem tudom, talán akik indián könyveket olvastak, vagy ilyen régi regényeket talán olvastak arról, hogy a fiatal fiúkat ugye elvitték a harcosok, ugye amikor elérték azt a kort, hogy már ki tudták feszíteni az íjat, elvitték vadászni, és akkor vált férfivá, amikor elejtette az első vadállatot önállóan. Na, nem csak ennyi, hanem meg is nyúzta, ki is készítette, fel is dolgozta, tehát az igazi férfi, az már képes lesz egy családot eltartani, aki tud gondoskodni a családjáról. Hát ma mi ennek a megfelelője? Mondjuk próbáltam egy példát keresni, autóvezetési vizsga, a gyerek 16-17-18 évesen vezetni tanul, és hát megtanítják őt vezetni, vagy mi is hozzáteszünk, és aztán kérdés az, hogy ki engedhető a forgalomba? Hát bevallom őszintén, hogy olyan vad dzsungelben élünk, hogy nem csak önveszélyes, hanem közveszélyes is, nem csak az a gyerekem, aki most tanulta, hanem az egész dzsungel. Úgyhogy még a vizsga után is kell kísérni, kell őt tanácsolni, és ahhoz, hogy ő tényleg helytálljon felnőttként, ahhoz az még sok mindent meg kell érni. De a beavatásoknak nagyon nagy jelentősége van. Felkészítő folyamatok egy közösségbe belépéshez, ami harccal, szenvedéssel, fájdalommal, sebekkel jár. Na itt vagyunk a küszöbön, azt mondjátok, de hát a gyerekem is sebződik már, így van. A kiskorúságban már elkezdődik a sebek, a fájdalmak megismerése, de a nagykorúságra vezető úton ez egyre keményebb. Ez a kérdés, hogy a próbában, a beavatásban, hogy méltó-e, képes-e, jól látja-e önmagát és a világot. Egy másik könyvből hadd olvassak, Richard Rohrnak a Férfi útjából, a beavatásról. Ő a fiúkról beszél, de tulajdonképpen ez valahol, ha főleg a fiúkra is, de sok mindenki másra is vonatkozik. Azt mondja, a beavatási rituálé épp úgy, mint egy jó liturgia, mindig a közösség által elfogadott új és régi jelentőségek nyilvános szertartása. Amint megtörténik, a rítus meghatározó jelentőségűvé válik. Az ügy világos és befejezett, a fiú immár férfi lett. Nincs többé már szüksége arra, hogy bizonygassa, hogy férfi, ellentétben a mi fiainkkal, akinek állandóan ez kell. A beavatásnak 5 üzenete van. Az 5 üzenet a következő. 1. Az élet nehéz. Ezt már akkor tudnod kell, mielőtt időszerűvé válik, ne vesztegesd az életedet arra, hogy megpróbáld megkönnyíteni. Ahogy az összes beavatatlan férfi megpróbálja. El kell fogadnunk a keresztünket ideje korán, különben egész életünket azzal fogjuk tölteni, hogy elkerüljük. 2. Meg fogsz halni. A halandóságot valódivá kell tenni a fiúk előtt, próbák, leckésztetés, megsebzés, a halállal és a halálfélelemmel való szembesítés által. Egy igaz kozmológia nélkül csak saját patológiánk fogjai maradunk, és akkor kit fogunk okolni? Minden sebződésnek szent sebbé kell válni, hogy felkészítsen a végső elengedésre. 3. Nem vagy annyira fontos. Figyelem, nem az, hogy nem vagy fontos, nem vagy annyira fontos. Azzal vitatkozik ez a dolog, hogy ugye mi a világ közepének gondoljuk magunkat, tehát ennyire nem. Korrekt módon ki kell jelölni a beavatandó helyét a világban, amely tiszteletet követel tőle. Egyébként téves énképe lesz. És ami folyton támaszt keres, ez a modern self-esteem mozgalom, az önértékelési mozgalom. Az alázat elengedhetetlen az emberi igazság és boldogság megvalósításakor. 4. Nem te irányítasz. A beavatandót el kell vinni addig a határig, ahol erőforrásai elfogynak, és a következményeket nem képes ellenőrzése alatt tartani, ettől fogja megtanulni, hogy másokra van utalva. Nem a határtalan fejlődés univerzumában élünk, hanem korlátozott világban. Isten irányít. El kell ismernünk ezt a hatalomfosztottságot. Figyelitek, milyen érdekes, hogy azt mondtuk, hogy az a felnőtt, aki képes, alkalmas, meg tudja csinálni. És most azt látjuk, hogy az a felnőtt, aki felismeri, hogy már nem képes. Vannak korlátok, amiken ő nem tud túlmenni. Hatalomfosztott vagyok. És végül az 5. Az élet nem rólad szól. Te csak egy darabkája vagy a nálad sokkal hatalmasabb valaminek vagy valakinek. A feladatod az, hogy figyelj, engedelmeskedj és szeress, ne számítgass. Része vagy a hatalmas és szent misztériumnak. Enélkül azt fogod képzelni, hogy te állítod fel a szabályokat, és hogy te dolgod, hogy működtesd őket. De ez nem így van. Az életed nem rólad szól. A család, az egyház és a közösségeknek is valahol ez a szerepük, hogy erre az útra, a felavatás felé, vagy akár azon keresztül is vigyék a gyermekeket, a kiskorúakat az együtt átélt szenvedésben. És nem csak átéljük a szenvedést együtt nyilván, hanem értelmezzük is, és fel is dolgozzuk. Talán a család ennek az elsőrendű helye, amikor egy anya tartja a kezében a gyermekét, és nem tudja, hogy mi lesz. Emlékszem rá, amikor a legnagyobb lányomat a Betesda gyermekkórházban 2 héten át hát szívták le a tüdejéből a vizenyőt, és annyira az első napokban nem tudtuk, hogy mi lesz vele. Megmarad-e? És nyilván akkor 1,5 éves volt, és nézett ránk szomorúan, nem tudta, hogy miért nem mentjük meg, és mi nem tudtunk más csinálni, csak az, hogy fogtuk a kezét, és simogattuk, és vele sírtunk, vagy vele nevettünk. És ennek az értelmezése az, hogy Isten velünk van a bajban is, és hogyha szenvedés vár minket, akkor ő ott van. Nem büntetés ez. Ez történik. Ez része az életünknek, a nagy egésznek. A büntetést Jézus már elvitte. És hadd utaljak vissza a felolvasott igékre. Azt mondja Galata levélben Pál apostol, hogy a kiskorukból teljes jogú örökösök leszünk. A kiskorú gyám alatt van, nem rendelkezhet azzal, ami egyébként az övé, de ott van neki. De olyan úgy néz ki, mint egy szolga, mert előírják neki, hogy mit csináljon, mert még magától nem tudja. De amikor elérkezik a nagykorúság, a fiúság, akkor kiléphet ebből. Megkapja az örökséget, és ezt mondja az Efézusi levél, a Krisztus ismeretének a teljességére jut. Milyen szép kifejezés, a Krisztus ismeretének a teljességére. Ez nem csak tudás, ez nem arról az, hogy ismerem, igen, információ, nem, ez egy tapasztalat, és pont ez a fájdalmas tapasztalat is. Jézus Krisztus a szent, az igaz és a tökéletes. Én ezt megtapasztaltam a családban, képviselték előttem a szüleim, képviselte az egyházam, hogyha képviselte, a táborban,
ahogyan hozzám szóltak, ahogy hozzám nyúltak, szent, igaz és tökéletes, ezt képviseli. A Jézus Krisztus az értem halt áldozat. Amikor nekem szükségem volt valakire, valamire, akkor ő bedobta magát. Vagy amikor valamit elrontottam, akkor ő kijavította. Az értem halt áldozat Jézus Krisztus, ez is az én ismeretem. És az a nekem megbocsátó kegyelem. Jézus Krisztus a nekem megbocsátó kegyelem. Ha ezt tudom, hogy ő a szent, igaz, tökéletes, az értem halt áldozat, a nekem megbocsátó kegyelem, akkor eljuthatok idáig, hogy ő azért halt meg, hogy én éljek. Ő cserélt velem. És itt van a kereszténységnek a mély titka, hogy a büntetést, a halált és az életet megcserélte Jézus velünk. Ő meghalt, és meghaltunk benne mi, és általa. Az ő halálába kereszteltettünk. És ő feltámadt, és ő élhet bennünk, és általunk, hogyha mi befogadjuk őt. Hogyha el tudjuk mondani, hogy igen, az a bűnös én, az meghalt, és átadta helyét a Krisztusnak. Ezt mondja Pál apostol, szintén a Galata beliekhez írott levélben, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Krisztussal együtt meg vagyok feszítve, meghaltam. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem az én életem ez már. Úgyhogy ha félreértettük az igét, hogy neki növekednie kell, nekem alább szállnom, akkor ez erről szól. Egyébként ez egy megkeseredett ember, egy vált ember, Keresztelő János mondja, tudja jól, hogy Krisztusnak növekedni kell, neki pedig a szerepe egyre kisebb. Hát ez egy gyönyörű szép életprogram, hogy Jézus Krisztus növekedhet bennem, és nekem pedig alább kell szállnom. De igazán a szabadság növekedik. Tudom, kinek hittem. Tudom, hogy ki halt meg értem. Tudom, hogy mit kell tennem. Mit tenne Jézus? Nem kell magam mellé állni, ahogy a szegény író itt mondja, hogy nézem magam Isten szemével, olyan Isten szemével, akit én csináltam magamnak, aki igen szigorúan. Tehát nem erről van szó, hanem ha igazán megismertem Istent, és azt a Jézust, aki önmagát adta értem, akkor nincs lenyomott én kép, hogy nem érek semmit. Akkor pont az ellenkezője, annyira sokat érek, hogy Isten a saját fiát adta értem. Nem, hogy senki nem vagyok, hanem Krisztus értékű vagyok. Stabil én kép van, értékes vagyok, az Istené vagyok. Azért fontos ez, és ezzel fejezem be, hogy beszéltem eddig arról, hogy a mi szülők ezt kell átadnunk, de mi mind gyermekek, Isten gyermekei, ebből kellene élnünk. És hogyha érezzük, hogy ez nem működik, akkor kell szólni annak, akit látom, hogy boldog, hogy sugárzik, hogy tudja Isten dicsérni, hogy felszabadult. Nekem miért nincs az? Valamit elrontottam, vagy elrontottak rajtam, vagy pedig éppen lehet, hogy krízisben vagyok, vagy beteg vagyok, mindenképpen támaszkodjunk egymásra. Az előbb nem tudom, ki mennyire figyelt föl erre, de úgy kezdődött az ige, az Efézusi ige, hogy itt mond embereket, hogy ő adott némelyeket apostolokul, profitákul, evangélistákul, pásztorokul, tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Mi a Krisztus testének a tagjai vagyunk, és bármi történik, bármi hatás ér minket, ehhez a testhez kell fordulnunk, és segítségért is kell fordulnunk hozzá. Ha én beteg vagyok, vagy képtelen vagyok, vagy béna vagyok, vagy krízisben vagyok, vagy öreg vagyok, akkor oda kell fordulnom a test tagjaihoz, és segítséget kérhetek. És hogyha én beteg vagyok, az nem von le az értékemből. Ha én krízisben vagyok, nem kell azt gondolnom, hogy akkor semmit sem érek, mert nem tudok most teljesíteni. Megint a teljesítményemben mérem le magam. Hanem ha én krízisben vagyok, akkor is arra a Krisztusra kell néznem, aki saját életét adta. És hogyha idős vagyok, és már semmire nem vagyok képes, fekszem az ágyban, akkor is az értékemet az Isten adja Krisztusban, és lehet, hogy nincsen már semmi dolgom, csak az, hogy imádkozzam, vagy dicsőítsem Istent, vagy visszatekintsek és hálát adjak. Lehet, hogy ennyi a dolgom, vagy közben járjak. Az, aki bénának, tehetetlennek érzi magát, biztos, hogy még nagyon sokat tud csinálni, de nem a teljesítménye határozza meg, hanem az, hogy Krisztus ő érte is meghalt. Ha valaki úgy érzi magát, mint Jób, hogy Isten elhagyta, nagyon fontos tudnia azt, ahogyan Jézus imádkozik a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus azt a büntetést méri Jézusra, ami minket kellett volna sújtani, hogy elfordult a bűnöstől, de minket már nem hagy el. Mert a fiában megtette, ezt az árat kifizette, és arra hív minket, hogy ebből éljünk. Betegségben is, krízisben is, bénaságban is, öregkorban is, de főleg fiatalkorban. Adja Isten, hogy tudjunk ezekből táplálkozni, ebből meríteni, és tudjunk vele életet cserélni. Ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyáján a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak, és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, úgy szerettünk volna felnőni, annyira vártuk a nagykorúságot, a 18 éves korhatárt, hogy felszabaduljunk, hogy önállóan cselekedhessünk, hogy megmutathassuk a világnak, hogy kik vagyunk mi, bebizonyítsuk, hogy érünk valamit. És úrunk, olyan csalódás volt sokszor magunkban csalódni, hogy nem vagyunk képesek, nem vagyunk hatalmasak, nem vagyunk elég erősek, hogy elbukunk a vizsgákon. Olyan nehéz volt tudomásul venni a határainkat, a korlátainkat, az erőtlenségünket. Annyira köszönjük, Urunk, hogy adsz nekünk nevelőket, adsz nekünk törvényt, adsz nekünk védelmet és biztonságot, amíg kicsik vagyunk. És annyira köszönjük, Urunk, hogy megtanítasz felnőni, naggyá lenni a te mércéd szerint, amiben megtapasztalhatjuk, hogy te vagy az igazán nagy, és a te nagyságod az tehet minket naggyá. Hogy az tehet minket naggyá, hogyha belé tudunk kapaszkodni, hogyha benne tudunk bízni, hogyha olyanok tudunk lenni, mint te. Ha a Szent Lelked tud minket vezetni, mert átadtuk neki a kormányt, hogyha le tudtuk tenni az énünket, és megkaptuk a krisztusi ént. És annyira köszönjük, Urunk, hogy nem kell görcsölnünk azon, hogy mit teljesítettünk, eleget tettünk-e. Nagyon köszönjük, hogy Jézus Krisztus eleget tett, értünk is, helyettünk is, és miattunk. És nagyon köszönjük, hogy elfogadhatjuk a bűnösségünket is, elfogadhatjuk azt is, hogy amit te látsz, az nem a kárunkra van, és nem az ítéletünkre, hanem a javunkra és az épülésünkre. Nagyon köszönjük, Urunk, ezt a felszabadító bizalmat, ezt az érzést. Segíts nekünk ebbe kapaszkodni, ebben élni, ebben járni, és ebben nevelni a gyermekeinket. Segíts, hogy mi is olyan atyák legyünk, mint amilyen te vagy, olyan szülők, olyan férfiak, nők, akik mindezt a szabadságot meg tudják adni a gyermekeinknek, a ránk bizottaknak. Köszönjük, Urunk, hogy a megbocsátásod indít arra, hogy magunknak is meg tudjuk bocsátani, hogy ne rettegjünk, ne szorogjunk a bűneinktől. Áldunk, édesatyánk, hogy erre a szabadságra hívtál el. Köszönjük, hogy ezt kaptuk ma is üzenetként. Segíts, hogy ezt megéljük, sugározzuk, továbbadjuk. Így kérünk, Urunk, hogy gyógyíts minket, gyógyítsd a ránk bízottakat és a mi sebeinket is. Így kérünk, hogy segíts nekünk bocsánatot adni és bocsánatot kérni. Segíts nekünk gyógyítani a ránk bízott világot is, akik körülöttünk várják a te fiainak a megjelenését. Segíts nekünk, hogy tudjunk közben járni a politikusokért, a vezetőkért, gazdasági és politikai, vallási vezetőkért. Segíts nekünk, hogy így tudjunk közben járni azokért, akik távoli országokban más vallásoknak a kényszerei és a terhei alatt nyögnek. Így könyörünk a muzulmán világért, ahol egy nagyon kemény és kegyetlen apakép van, nagyon kemény istenkép van. Segítsd a misszionáriusainkat, akik ezt a gyönyörű evangéliumot, a kegyelmes Jézust hirdetik. Kérünk, hogy szent lelkeddel állj melléjük, és készítsd az útjukat az ember szívekben. Így könyörgünk Szabó Attiláért és családjáért, akik Közel-Keleten vannak, és mindazokért, akik ezt a gyönyörű szép hírt viszik. És add nekünk is, hogy mi is a körülöttünk levőkre, akik nem, talán nem vallásosak, hanem van egy saját hitrendszerük, hogy mi is ezt tudjuk képviselni. Kérünk, Urunk, hogy tegyél minket sóvá, világossággá, hegyen épített várossá, üdítő forrássá a te neved dicséretére. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk, te vagy egyedül méltó. Jézus Krisztusért. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Isten legyen velünk, viszont látásra áldás békességet.